Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon egy nagyon fontos témáról fogunk beszélni, amire az embereknek egy jelentős része nem is gondol. Sok esetben eleve elhanyagolva a gyerekkori traumáknak és különféle behatásoknak a jelentőségét, a különféle hatások jelentőségét, és most arról szeretnénk beszélni, hogy milyen hatással van a gyerekekre, a gyerekek fejlődésére, egészségére, kognitív képességeire, az, hogy milyen környezetben élnek, egészen pontosan, hogy mennyire zöld az a környezet, ami körülveszi őket, illetve maguk az iskolák, ahol a gyerekek a legtöbb időt eltöltik, milyen hatással vannak rájuk attól függően, hogy zöld felületek körülveszik őket, illetve nem. Ezzel kapcsolatosan mindjárt kérdezném is Évát arról, hogy mit lehet tudni erről, hogy milyen adatok vannak esetleg erről, vagy mit lehet tudni arról, hogy a gyerekeket milyen mértékben befolyásolja az, hogy zöld vagy nem zöld az a környezet, amelyben élnek?
Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Valóban nagyon érdekes ez a téma, és korábban mi már beszélgettünk a városi növények közegészségügyi hatásairól, illetve arról, hogy mi hogyan tudnak nekünk segíteni a zöld növények, a zöld felületek. Nyilván ma azt fogjuk kivesézni, hogy milyen jótékony hatások vannak. Tehát amikor a városi kertekről és zöld felületekről beszélünk, akkor egyértelműen megállapítható az, hogy a lakosságra több szinten jótékony hatással vannak. Ez megnyilvánulhat fizikai szinten, esztétikai szinten, rekreációs szinten és oktatási kérdéseket is érint, így, ahogy te is említetted, mert az urbanizált területeken, tehát a városi területeken mindenképpen meg kell oldani azt, hogy a viszonylag kisebb helyre több beköltöztetett ember számára egy természetes környezetet tudjanak létrehozni, mert ezt egyértelműen kimutatták a kutatások, hogy ez egyébként nem csak gyerekekről szól, hanem felnőtt emberekről is. Tehát, hogyha egy természetes környezetet tudnak a lakhely körül kialakítani, azt az emberek sokkal inkább békésebbnek, pihentetőbbnek érzékelik, mint a sima városi környezetet, ahol magas épületek vannak, vagy ahol nagyfokú a beépítettség, és nem valósul meg a zöld felületek létrehozása. Itt azt szeretném mindenképpen megemlíteni a hallgatóknak, hogy amikor ezeket a kutatásokat végezték, akkor arra törekedtek gyakorlatilag a vizsgálatot végző szakemberek, hogy ne kifejezetten a parkok és a közösségi kerteknek a felületeit hasonlítsák össze azzal kapcsolatban, hogy a gyerekekre milyen hatást gyakorolhat a zöld környezet, hiszen ott kell egy szándékosság, hogy az emberek meg a gyerekek ezekbe a parkokba eljussanak, vagy kertekbe látogatóként eljussanak, tehát oda mindenképpen el kell őket vinni. Tehát a kutatások arra koncentráltak, hogy azt nézzék meg, hogy a lakóterületek környékén, illetve az iskolákban milyen mennyiség zöld felületeket tudnak kialakítani, és hogy ezeknek milyen hatása van a gyerekekre, hogyha az iskolákról van szó, de adott esetben a lakosságról is. Tehát a legjelentősebb értékek a gyerekeknél mindenképpen a tanulási élménynek a kibővítése, a stresszoldásra is nagyon alkalmas az, hogyha vannak ezek a zöld felületek, és egy sokkal jobb életminőséget tud biztosítani, tehát relaxálni is tudnak a gyerekek ezeken a területeken, és a hőkomfort érzet szélsőséges hőség esetén is nyilván sokkal jobbá válik, ahol zöld területek vannak létrehozva. Kifejezetten itt egyébként az idős fákat is érdemes megemlíteni, mert a vizsgálatok szerint ez szinte minden emberben érzelmeket és békeérzetet ébreszthetnek. Tehát azt tudjuk ugye, hogy a történelemben, vagy a történeti művekben is megjelenik az, hogy szimbolikus, sokszor vallási vagy rituális értékeket tulajdonítanak a magas, idős fáknak. Tehát ezek ikonikusak így az emberi környezetben, és hát nagyon fontos tereptárgyakká válnak, tehát mindenképpen a városi területen is meg kell ezeket őrizni. Ugye sokszor hallunk arról, hogy ki kell vágni fákat, ebből viták keletkeznek, tehát mivel hogy idő, hogy ezek a fák idősé váljanak, és tényleg megnőjenek, és hogy a jelenlétükkel tudják hozni az összes pozitívumot, amit sikerült megállapítani ezekkel kapcsolatban.
Igen, nem akarom elviccelni természetesen a témát, de azt azért jegyezzük meg, hogy a környezetnek, a zöld környezetnek a stresszoldó képessége nyilván nagyon hasznos abból a szempontból is, hogy nem csak a gyerekekre, hanem a tanárokra is hat. És ez egyáltalán nem vicces dolog, mert a tanárok komoly stressznek vannak kitéve bizonyos korosztályok nevelése vagy tanítása során, és bizony egyáltalán nem mindegy az, hogy a pedagógusok azok hogyan reagálnak, és milyen a stressz állapotuk, az meghatározza az oktatás színvonalát, a tanítás jellegét, a gyerekekkel való kapcsolatot, és nagyon-nagyon sok mindent. Most arra szeretnék még visszatérni, amit mondtál, hogy az ember tulajdonképpen természeti lény, tehát föl kell ismernie magában, hogy a természet része, bármennyire szellemi lény is, testében a földön él, és a földnek az anyagi világához, a természethez kötődik, és maga is a természet az anyagi világnak a része, és akkor, amikor ezzel van egy szerves, organikus, természetes kapcsolata, közössége, akkor anélkül tudatosulna benne, valahogy azonosulni képes önmagával, és önmagában ez valamiképpen meg is nyugtatja. Na most ez nyilvánvalóan ennek lehetnek egészségügyi, és gyerekek esetében egyáltalán nem elhanyagolható módon ilyen kognitív hatásai is. Mit tudnánk arról mondani először, hogy a gyerekek tanulmányi eredményeire az elméjük, a gondolkodásuk fejlődésére, stb. Milyen hatással lehet az, hogyha zöld környezet veszi őket körül, illetve nem tudom, hogy láttál-e olyat, hogy például itt Floridában nagyon sok helyen nyitottak, olyan értem az iskolák, hogy a folyosók nyitottak teljesen, ugye nyilván az éghajlat miatt, és sokkal közelebb kerülnek önmagába is a gyerekek, a tanárok, az ott élő emberek a természethez, a természeti környezethez, fákhoz, stb. És én emlékszem arra, hogy voltak nem csak a szünetekben olyan lehetőségek, amikor bennünket is ugye kiengedtek, a jó idő volt az udvarra, de hogy voltak olyan törekvések is, hogy menjünk ki, hogy elvitek bennünket az erdőbe, stb. Szóval, hogy ezeknek a gyerekek értelmi fejlődésére, tanulmányi eredményeire, egész életük jövőjére vonatkozó hatásairól mit lehet elmondani?
Az egyértelműen kijelenthető minden emberrel kapcsolatban, hogy a zöld felületek védő hatással vannak a mentális jólétünkre, tehát ez mindenképpen gyerekekre is vonatkozik, felnőttekre is. Sokkal hamarabb felépülünk a stresszből, és kisebb az esélye annak is, hogy depressziósak leszünk. Illetve gyerekeknél kimutatták azt, hogy ha a zöld környezetbe tudnak felnőni, akkor jóval kevesebb pszichiátriai problémával nőnek fel. Tehát a zöld területek mindenképpen hasznosak számunkra. Nyilván meg is védenek bennünket a szennyezéstől, mozgásra ösztönzik a gyerekeket, tehát szokták ugye azt mondani, hogy az egészséges szülő arra próbálja rávenni a gyerekét, hogy minél több időt töltsön a szabad területeken, tehát hogy menjenek ki a szabadba, tehát fel is szólítják a gyerekeket, hogy inkább kint játszanak, amikor erre lehetőség van, mint bent. És ezzel kapcsolatban a spanyolok egyébként végeztek egy kutatást, és annak az eredménye is megerősítették azt, hogyha az általános iskolák körüli zöld területek egyidejűleg többfajta kedvező hatással is vannak a gyerekekre. Egyrészt mozgásra ösztönzi a gyerekeket, fokozzák a kíváncsiságot és a kreativitást is, valamint csökkentik a közlekedés okozta légszennyezést. Tehát ezek annyira jelentős alapvető dolgok, ami miatt mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy az iskolák tényleg zöld felületeket tudjanak biztosítani. De azt kell, hogy mondjam, hogy például amikor az Egyesült Államokban éltem, én azért láttam ennek a pozitív meg a negatív példáját is, tehát számtalan olyan iskolaudvart láttam, ahol semennyi zöld felület nem volt. Persze voltak olyan iskolák, ahol meg gyönyörűen parkosított terület vette körbe az iskolát. Hát nyilvánvaló, hogy az utóbbi az, ami kedvezőbb hatást gyakorol a gyerekekre, és én azt gondolom, hogy Magyarországon is fontos ez a probléma, tehát itt is vannak olyan iskolák, ahol nincs elég zöld felület, ahol a gyerekek nem tudnak játszani. Te magad is említetted, hogy számtalan esetben ugye gyerekeket kiengedik, hogy játszanak, de ugye egy lebetonozott kopár területen hát elég nehéz megvalósítani egy olyan fajta játékot, mint például egy olyan iskolába, ahol külön kialakítanak iskolai kiskertet, amit a gyerekek gondozhatnak. Nyilván ott sok mindent megtanulnak arról, hogy hogyan lehet növényeket ültetni, magokat elvetni, hogyan fejlődnek a növények, hogyan lehet ezeket gondozni. Meg vannak olyan játszóterek is, illetve iskolai játékfelületek, amiket növényekkel nagyon barátságossá befogadóvá lehet tenni. Ugye korábban megjelent egy olyan koncepció, hogy zöldíteni kell a tanulóteret. Ezt eleinte kifejezetten az osztálytermekre értették. Tehát biztosan te is emlékszel olyan dolgokra, amikor az osztálynak külön növényei vannak, meg vannak a felelősök, hogy éppen kigondozza ezeket, kilocsolja ezeket. Tehát a gyerekek már ott elkezdik elsajátítani azt, hogy hogyan kell gondoskodni ezekről a növényekről, milyen növények vannak, tehát a környezetórán is ezzel találkoznak. Mindenképpen jobb ezt a környezetet kitágítani a teljes iskolára. Tehát ugye megjelent az ökoiskoláknak is a fogalma. Én azt gondolom, hogy erről is mesélhetnénk a hallgatóinknak, mert ugye ez az öko megnevezés egy kicsit előtagként, mivel már nagyon sok helyen szerepel, például ugye van ökopiac, van ökoturizmus, ökogazdálkodás, egy kicsit megtéveszthető lehet. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes elmagyarázni azt a hallgatóinknak, hogy mivel jár egy ökoiskola, és hogy mitől lesz ökoiskola egy iskola, mert én azt gondolom, hogy hosszú távon az emberiségnek az az érdeke, hogy a nagyvárosokba is a természetes környezetet meg tudják teremteni, még hogyha nem is akkora egybefüggő területen, mint ami elvárható lenne, de az emberek mentális egészsége ezt megkívánná. Tehát ez szinte minden esetben hasznos lenne, bár olvastam egyébként olyan vizsgálatokat is, amiben arra engedtek következtetni, hogy az egyedi különbségek azért számítanak, mert hogy a kutatások arra is kitértek, hogy a természettel való érzelmi kapcsolat az a legtöbb populáció esetén nagyon jól működik, tehát nagyon hasonlóan reagálnak ugyanazokra a természeti jellemzőkre. De például pont egy amerikai tanulmány mutatta azt ki, ahol több mint 55 ezer gyereket vizsgáltak, hogy az autizmus spektrum zavarral szenvedő gyerekeknél nagyobb valószínűséggel alakul ki szorongás, hogyha sok fával rendelkező zöld területek közelében élnek. Ez normálisan fejlődő gyerekek esetében pedig nem volt ilyen kapcsolat, pont az ellenkezője volt kimutatható. Tehát nyilván az egyéni különbségeket is figyelembe kell venni, és úgy kell kialakítani ezeket a környezeteket, hogy azokon a területeken, ahol ilyen autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek vannak, nyilván egy másfajta környezetet kell kialakítani, nekik egy sokkal áttekinthetőbb környezetre van szükségük, tehát nekik zavaró lehet a sokfás terület, még minden más populációnál ennek nagyon pozitív hatásai vannak.
Igen, na most nyilvánvalóan meg kell említenünk azt, mielőtt rátérnénk erre az ökoiskola kérdésre is, hogy sajnos a globális felmelegedéshez hasonlóan a környezetvédelem, a zöld mozgalom, miután ráadásul még egyébként nagyon helyesen zöld pártok is ugye vannak, illetve egyes pártok jobbára inkább baloldali vagy demokrata, liberális pártok ugye a programjaikban ugye szerepeltetik a zöld kérdéseket, a föld oltalmát, védelmét, megmentését, a környezet kialakítását, stb. Szóval mindezek hatására ezen politikai kérdéssé is vált, és sajnálatos módon ez is azon fogalmak közé tartozik, a környezetvédelem, illetve az egész zöld kérdés és zöld probléma, ami elszakadt magától a lényegétől, és olyan kérdésről lett polarizált politikai vita, amelyben mindenkinek együtt kellene értenie, hiszen minden embert egyformán érintenek, és hogyha józanul belegondolunk, egyszerűen nincsenek ellentmondó tények. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet ezt, hogy is mondjam, nem lehet azt mondani, hogy milyen jó, ahol nincs jó levegő, meg nincsenek szép zöld felületek. És mégis azáltal, hogy bekerültek ezek a politikai mezőbe, politikai vita tárgyává lettek, a lényegtől elszakadtak, és ugye az embereknek egy jelentős része a politikai irányultságától függően hol az egyik, hol a másik oldalra áll egy ilyen teljesen egyértelmű kérdésben is. Na most a másik, amire szeretnék még utalni, hogy nyilvánvalóan, amikor a szülők keresik az iskolákat, ahol legalábbis van iskolaválasztási lehetőség, akár területi, akár más szempontok alapján is szerveződjenek az iskolák. Ugye nagyon fontos, hogy megnézzék azt, hogy az iskola mennyire egészséges, és hogy mennyire jó környezet a gyerek fejlődése szempontjából, és e tekintetben ugye nem lehet elhanyagolni azt a kérdést, hogy mennyire zöld. És most itt utalnék arra, amit mondtál, itt Amerikában, ugye láttunk, te is ugye ott éltél, Queensbe, Brooklynba, de Manhattanbe is borzalmas betonbunkereket, amikre azt írták ki, hogy iskola, és valóban oda jártak gyerekek, és zajlott ott oktatás, és mégis az embernek van egy olyan érzése, hogy az az iskola, ami ilyen betonbunkerből áll, és ennyire elembertelenedett környezet veszi körül, és ennyire nincs kapcsolata a természettel, azt nem is tudom, hogyan lehet egyáltalán iskolának nevezni. És ugyanakkor pedig ismerjük elsősorban inkább vidéki, tehát nem annyira a metropoliszokban, hanem ilyen suburban területeken, tehát ilyen vidéki kisvárosok környékén és kisvárosokban, ugye, azt a szituációt, ahol eleve az iskolát egy park mellé teszik, és mint hogyha az egész park az iskolának valamiképpen a része lenne, vagy az iskolához csatolnak, vagy őriznek meg egy park területet, hozzátartozik ugye a sportpálya is, ami szintén jó esetben zöld és nem műfű, tehát megjelenik ez a kettősség. De minőségileg egészen mást kell gondolnunk ugye arról, hogy ökoiskola, tehát amikor kifejezetten úgy hangolnak össze különféle szempontokat és különféle követelményeket egy-egy iskola körül, vagy egy-egy iskola működtetésébe, ami alapján azt ökoiskolának lehet nevezni. Most akkor arra szeretnék megkérni, hogy segítenél beavatni a hallgatókat abba, hogy mi az a különbség, ami egy iskolát ökoiskolává tesz, és megkülönböztet akár olyan iskoláktól is, ahol egyébként mondjuk vannak zöld felületek.
Mint ahogy itt említettem, ugye az öko szócska az megtévesztő lehet, mert most már annyira sok helyen látjuk, tehát ez tényleg nagyon sok helyen szerepel így a mindennapi szóhasználatunkban. Tehát először arra térnék ki, hogy mikor használjuk ezt az öko szócskát. Tehát általában ezt a szó összetételekben szereplő öko szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletbe tartani az élővilág érdekeit. Megpróbálnak minél kevesebb, minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ökoturizmus, ott is a turizmus úgy van lebonyolítva, hogy minél kisebb kárt okozzon az ökoszisztémába, de ugyanez igaz az ökogazdálkodásra és az ökopiac létrehozására is. Tehát, hogyha az ökoiskolákról beszélünk, azok olyan iskolák, amelyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak egyébként ennek az ökoszócskának az ilyenfajta használata ellen, mondván, hogy az ökológia az kifejezetten egy szaktudomány, és hogy ne használják az újságírók, meg különböző publikációkat létrehozó szakemberek mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét, mert hogy ez megtévesztő lehet. Bizonyos szempontból egyébként szerintem egyet lehet érteni az ökológusoknak az érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, amely már elkezdte használni az ökoiskola nevet, ezért szerintem nem lenne szerencsés már egy újfajta nevet kitalálni. Tehát az ökoszócska további előnye az is egyébként, hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, amelyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra utal, tehát a házunk környékéről beszélünk, és az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológia és az ökonómiai érdekek összeegyeztethetőek. Tehát az ökoiskola az egy ökológia és az ökonómia harmóniája az oktatáson belül, tehát egy olyan iskolai intézetet hoz létre, ahol figyelembe veszik ezeket a szempontokat. Tehát én ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni. Nyilván itt végig gondolhatjuk azt is, hogy mitől lesz ökoiskola egy iskola, hiszen te magad is kérdezted, hogy mi a különbség az egyik meg a másik iskola között. Abban egyetérthetünk, hogy az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. Ugye te is utaltál erre, hogy sajnos ez is egy ilyen polarizált témává vált mára, tehát a politika is igyekszik meglovagolni ezt. Én sajnos azt látom, hogy nem mindenki veszi komolyan a környezeti válságot, holott mindenkit érint a hatása. Tehát én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy környezettudatosabb életvitel kialakítására neveljük a következő generációt, mert hogy olyan válságra lehet számítani, ahol a megküzdés lényeges lesz, tehát egy fő eszközzé válik. Tehát ahhoz, hogy ehhez a célkitűzéshez hozzá tudjunk járulni, mindenképpen szükségesek az ökoiskolák. Tehát olyan iskolafejlesztői munkákat végeznek ezekben az iskolákban, hogy a jövő generációk sokkal környezettudatosabban tudnak már élni, tehát cselekvő állampolgárokká válnak, és nem csak eszményképekkel találkoznak, mert ugye amikor mi iskolába jártunk, mi is rengeteget beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet környezet tudatosan élni, de én sokszor úgy éreztem, hogy ez az iskolai tanórán hangzik el, tehát ugye senki nem csinálja, amikor kimegy az életbe, tehát az utcán láttam embereket szemetelni, tehát nem úgy bántak a környezetükben a növényekkel, állatokkal, ahogy az elvárható lett volna. Az ökoiskola célkitűzése az, hogy mindenképpen egy újfajta generációs nevelést hozzon létre, akik sokkal inkább áttélik, és sokkal inkább segíteni tudják a környezetüket, és a pedagógia beágyazottan kezeli ezt a tematikát, tehát ez szinte minden egyes óra tananyagával kapcsolódik, tehát nyilván így a környezetet is úgy alakítják ki, hogy ezek mindenképpen innovatív iskolák, tehát maga az innovativitás is több szinten mutatkozik egyébként meg, tehát amiről te is beszéltél, hogy pedagógiai szinten is nyilván ezt be kell vezetni, meg kell tanítani a diákoknak, de még a társas kapcsolatok szintjén is rengeteg tanítani való létezik, és ezt az ökoiskolák felvállalják, illetve technikai és gazdasági szinten is nagyon komplex és valós élethelyzeteket mutatnak meg, tehát olyan szituációkat, illetve olyan eszközöket és irányított tanulási formákat mutatnak be a diákoknak, ami egy életen át hasznos lehet, pláne így, hogy a környezeti válság egyre erőteljesebb a mindennapi életünkben.
Igen, hát ugye ehhez kapcsolódóan nem említsük meg, hogy Kaliforniában nagyon tudatosan és nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ezeknek az ökoiskoláknak részben a tartalmát fejlesszék, részben pedig a számukat növeljék, aminek ugye a lényege az, ahogy Éva is elmondta, hogy egyrészt a tananyag harmonizáljon az iskola működésével is, tehát hogy maga az iskola is legkevésbé legyen környezetszennyező, minél inkább környezetbarát legyen, használja és hasznosítsa a különböző zöld programoknak a vívmányait, az energiafelhasználásban, stb. Ehhez harmonikusan és tudatosan szépen fölépített környezetet alakítanak ki, amiben ugye minden szempontot figyelembe vesznek, nem csak azt, hogy legyen fa, hanem hogy azok hogyan helyezkedjenek el, a szélirányt, mindent figyelembe véve igyekeznek egy olyan környezetet kialakítani, és egy olyan iskolát létrehozni, amelyben az ember teljes harmóniába kerül a környezetével, és ezzel az egész szemlélettel, és minden, ami körülveszi, erről szól, és ezt segíti elő. Na most ez azért jó hallani, mert ugye nagyon sokan, akik a politikai élettel, közélettel foglalkozunk, és látjuk, hogy milyen rossz irányú folyamatok indultak el, milyen háborúk vannak, milyen veszélyek vannak, ugye beszéltünk az ezévi választásokról, hogy azok milyen rossz irányba vihetik a világot, hogy az embernek van egy ilyen majdnem világvége hangulata, ami persze időnként így periódikusan változik, több száz évvel ezelőtt is voltak mindig ilyen jellegű hangulatok, de amikor az ember találkozik azzal, hogy valakik építenek valami olyan szisztémát, amely nem a pusztulás, nem a vég felé visz, hanem valami fajta jövő felé mutat, tehát ezek az ökoiskolák és ez az egész szisztéma és teória ugye, arra irányul, arra próbál gyerekkorba az iskolák szintjén egy újabb és újabb generáció fölnevelésével arra próbál kísérletet tenni, hogy megpróbálja megalkotni a jövő tervezett világát abban az esetben, ha a világ lesz, és hogyha a világ hajlandó jó irányba menni, és jó irányba fejlődni. Na most ezeknek már mutatták is ki különféle hatásait, nagyon pozitív hatásait, teljesen más gyerekek jönnek ki ezekből az ökoiskolákból, mint az olyan iskolákból, ahol semmifajta tudatosság nincs, és a környezet sem ennek megfelelő. Egészen másféleképpen élő, gondolkodó emberek, és azt kell mondani, hogy egészen másfajta képességekkel rendelkező emberek is majdnem, hogy csak. És itt arra gondolok, és erre szeretnék most utalni, és visszaadni a szót Évának ezzel kapcsolatosan, hogy a környezettel való kölcsönhatás során, illetve a környezet hatása, a zöld filozófia, vagy a zöld szemlélet hatására valahogy azt figyelték meg, és ezt kimutatták különféle kutatásokban is, hogy a gyerekek kognitív képességei fejlődnek, hogy is mondjam, szóval fejlettebbek lesznek, többféle dolgokra alkalmasak, nyitottabbak, a kapcsolataik, az emberi kapcsolataik más jellegűek lesznek, tehát azt szeretném kérdezni, hogy mit tudnánk mondani azoknak a szülőknek, akik hallgatnak bennünket, és esetleg kedvet kapnak ahhoz, hogy ilyen értelemben is válasszanak iskolát, vagy a gyerekeiket valamilyen módon hát próbálják ilyen irányba vinni, vagy vezetni, hogy mire számíthatnak, milyen pozitív következményei, milyen előnyei vannak egy gyerek fejlődésébe, egy gyereknek a pszichikumába és a képességeit tekintve, attól függően, hogy belekerül egy ilyen fajta környezetbe, vagy nem.
Ahogy te is felsoroltál itt rengeteg előnyt, én kiegészíteném még annyival, hogy mindenképpen kreatívabbá válnak ezek a gyerekek, és a társas kapcsolatok szintjén is sokkal fejlettebb rendszereket képesek használni. Én azt gondolom, hogy vegyük végig, hogy mik azok a biztos hátterek, amik ezekben az ökoiskolákban működnek, mert pedagógiai szinten is már másképp közelítik meg a tananyag átadását ezek az iskolák. Tehát igaziból egy komplex, valós élethez közel álló szituációkat sokkal inkább előnybe részesítik, és nem a szokványos, előre megtervezett, irányított tanulási formákat próbálják átadni, mint a hagyományos iskolákban. Tehát ez is hozzájárul a kreativitáshoz, ami a gyerekekben sokkal inkább kiteljesedhet. Ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy a hagyományos iskolai rendszer az valahogy megöli a gyerekek kreativitását. Tehát ugye ott mindig fegyelmezetnek kell lenni, mindig irányítva vannak a gyerekek, tehát nem teljesedhet ki a saját kreativitásuk. Fontos az is, hogy ezekben az ökoiskolákban a kifejezett egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdések is előkerülnek. Tehát ezeknek jelentős hangsúlya van. Ugye amikor csak a tantárgyakat veszik alapul, akkor ugye a gyerekek bemennek egy matematika órára, egy fizika órára, ahol megtanítják nekik az éppen előre megtervezett anyagot, de elmarad a kapcsolat a tantárgyak között. Tehát nyilván rengeteg olyan kérdés van, ami a valós életben előkerül, és olyan szituációkat hoz létre, amit nem lehet egyértelműen csak a matematikához kötni, vagy csak az irodalomhoz, vagy csak a környezetismerethez. Tehát mindenképpen hasznos az, hogy a tantárgyközi kérdésköröket is elkezdik megismerni a gyerekek. Tehát az is nagyon fontos ezekben az ökoiskolákban, hogy a hagyományos iskolai rendszerre jellemző passzív szabály és tudás elsajátítás helyett sokkal inkább egy aktív, a helyi környezetet jelentősen felhasználó tudásformát igyekszik megteremteni, és így kialakítja a gyerekekben azt, hogy a helyi környezetért mindenképpen érdemes cselekedni. És miközben a helyi környezetért tesznek a gyerekek, ezek között, tehát ezekben a cselekvés folyamatokban helyezik a hangsúlyt a tudásszerzésre. Tehát ezek sokkal inkább élő tudást képviselnek, és sokkal inkább olyan szituációkat hoznak létre, ami ugyan komplex, de a valós élethez kötődő tudást fognak kialakítani a gyerekekben. És az is érdekes, hogy kommunikálnak ezekben az iskolákban. Tehát ugye a hagyományos iskolában létezik egy olyan fajta kommunikáció, amire azt mondjuk, hogy felülről lefelé irányul, tehát a tanártól a diákig áramlik. Ezt az ökoiskola nem kedveli, tehát sokkal inkább azt veszik figyelembe, hogy a gyerekek egymással is, tehát a tanítással kapcsolatos nézeteiket is osszák meg, beszéljék meg együtt, tehát sokkal szabadabb környezetet hoz létre, és itt jelenik meg az is, amiről korábban beszéltünk, hogy maga a társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, hogy az iskolában nem magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen egy csapatmunka. Tehát, hogy a gyerekek tudjanak együttműködni, ne csak a tanárral, hanem egymással is. Tehát egyfajta közösségi szellem alakul ki, ahol mindenki hasznos tagjává válik a közösségnek. És arra is ügyelnek, hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével tárgyalások során alakuljanak ki. Tehát, hogy ők maguk is létrehozzák ezeket a szabályokat, ne csak rájuk parancsoljanak, hogy ezt meg ezt be kell tartani, hanem ők maguk is fontosnak érezzék ezeket a szabályokat megalkotni. Tehát mindenképpen tevékeny részévé válnak a közösségnek, nem csak egy irányító rendszernek a végrehajtóivá. És az is nagyon fontos, hogy az iskola külső kapcsolatai is a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, tehát az iskola ne csak a befogadója, hanem aktív alakítója is, és mi több kezdeményezője is legyen az ilyen jellegű kapcsolatoknak. Tehát itt is láthatjuk azt, hogy a gyerekeket egy teljesen más, sokkal szabadabb szemlélet szerint nevelik, ami az élet minden területén hasznossá válik számukra, és mint ahogy utaltam rá korábban, a technikai és a gazdasági szinten is megnyilvánul ez a másfajta rendszer, hiszen itt igyekeznek takarékosan bánni az energiaforrásokkal, ugye ez napjainkban egyre fontosabb, tehát egyre hangsúlyosabb dolog, és ahogy te is utaltál rá, tehát itt már sokkal kevesebb hulladék kerül ki az iskolából, tudatosan csökkentik a keletkező hulladékok mennyiségét, és a gyerekek meg a tanárok együtt alakítják az iskola külső és belső környezetét, és tehát nem csak az esztétikusság szempontjai szerint, hanem a környezeti hatások tekintetében is. Tehát itt már mindenki aktív résztvevője annak, hogy milyenné válik ez az iskola. És szintén egy nagyon fontos szempont, hogy itt a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy egy egészséges étkeztetésbe tudjanak részt venni. Tehát ami szintén nem egy elhanyagolható szempont. Én azt gondolom, hogy azok a szülők, akik megtehetik, hogy ilyen ökoiskolába írassák be a gyerekeiket, mindenképpen nagyon nagy jót tudnak a gyermekük életébe okozni ezzel a döntéssel.
Igen, na most ugye eszembe jut az, hogy itt Amerikában még egy kisvárosban is hányféle iskola van, és ez nem csak területileg tagozódik abból a szempontból, hogy ki milyen kerületben lakik, abba az iskolába jár, stb., hanem ezek között az iskolák között nagyon-nagyon komoly különbségek vannak, pontosan ilyen szempontból, amiket elmondtál, hogy milyen pedagógiai elveket követnek, milyen típusú az oktatás, stb. Na most ugye ezzel kapcsolatosan jut eszembe ugye a magyar oktatási rendszernek a megváltozása, amely teljesen, legalábbis ugye az állami iskolákat tekintve, teljesen központosított, és a porosz oktatási rendszer irányába mutat, elidegenítő hatású, mindent lecsupaszít, és egyen könyvekből, egyen tanárokkal, egyre képzetlenebb tanárokkal, egyre kedvetlenebb gyerekeket, egyre kevésbé jó színvonalon oktatnak valamire, ami nem az élet. Na most arra viszont emlékszem, és biztos te is emlékszel arra, hogy arra mifelénk is, nem is olyan messze Esztergomtól, volt egy Waldorf iskola kísérlet, nem is tudom, talán Vácon volt, már nem emlékszem pontosan, a hallgatók biztos jobban tudják, és biztos, hogy maradtak meg Magyarországon ilyen magánjellegű iskolák nagyon komoly problémákkal, anyagi nehézségekkel, meg politikai támadásokkal és sok mindennel küszködve, de azért ugye ezeknek az iskoláknak a javarésze az kezd bezárni, tehát hogy az a színesség, vagy az a színes a környezet, ami ugye jellemezte ezt az oktatási rendszert, az egyre inkább elszürkül. Azt szeretném megkérdezni, hogy én voltam egyszer abban a Waldorf iskolában, az nagyon-nagyon hasonló volt ahhoz, amit elmondtál az öko iskolákról, hogy lehet arról tudni valamit, hogy mi a különbség a Waldorf szisztéma és a mostani divatos öko iskolák között?
A kettő nem zárja ki egymást, tehát egy-egy ilyen oktatási intézmény, egyébként ezek általában magánoktatási intézmények, és működnek, nem zárnak be, tehát többszörös túljelentkezés van ezekbe az iskolákba, tehát nem is tudnak helyet biztosítani minden jelentkező gyerek számára, tehát más-más oktatási stratégiát építenek fel, de a természetközeliséget egy Waldorf iskola is ugyanúgy felvállalhatja, meg a részévé teheti, tehát léteznek ugye olyan iskolák, ahol a mechanikus képességeket próbálják erősíteni, tehát ugye a gyerekeknek a művészi kézügyességeit tartják fontosnak, tehát arra helyezik a hangsúlyt. Nyilván itt érdemes azt is megfigyelni, hogy a gyerekek milyen háttérből, milyen készségekkel érkeznek, tehát illetve hogy milyen elképzelések vannak a gyerekeknek a jövőjéről. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen van ezeknek az iskoláknak létjogosultság, amit én sajnálok, hogy miért csak magániskolák tudják ezt nyújtani. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha az állami iskolák is megütnék azt a színvonalat, hogy egy normálisabb életre tudnák a gyerekeket felkészíteni, tehát meg ahol az iskolák is megfelelőek kívül belül. Tehát ugye ez nem titok, hogy rengeteg olyan iskola van, ahol ugyanúgy, ahogy a kórházakban nincsen szappan meg WC-papír, tehát hogy annyira ínséges és rosszul fenntartott intézmények, hányszor hallunk arról, hogy szülők járnak be az iskolába kifesteni a falakat, a szülőknek kell megvenni a krétát, tehát hogy nagyon el vannak szegényedve az állami iskolák, nincsenek megfelelően dotálva, tehát az az igazság, hogy a legkisebb problémájuk is óriási ahhoz képest, hogy mennyi fa vagy mennyi bokor van egy iskola udvar területén. Tehát annyi mindent kellene pótolni ezekben az iskolákban, tehát ez egy olyan óriási feladatnak tűnik, hogy tényleg nyugati színvonalú iskolákká váljanak. Tehát, hogy rengeteg iskola nem változott a felszereltségébe az elmúlt 10-20 évben, ami ugye azért nonsense. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene áldozni az iskolákra, el kellene érni azt, hogy az iskolákban a tanároknak is, és a gyerekeknek is a közérzete is jó tudjon lenni, de hát ugye tudjuk, hogy sajnos az oktatási problémák milyen szinten jelennek meg a mai oktatási rendszerben.
Igen, gyerekkoromból emlékszem ilyen történetekre, hogy voltak olyan tanárok, akik rossz néven vették ezeknek a bizonyos bokroknak, fáknak, stb. A jelenlétét az udvaron, mert a gyerekek ott elbújtak, meg ott fogócskáztak, meg mindig csak baj volt. Egyszer emlékszem, még egészen kicsi általános iskolás koromban a napközis iskolában, ami egy külön hely volt, voltak ilyen nagy bokrok, amiket aztán kivágtak, mi nagyon szerettük a nagy bokrokat, csak ott dobálóztak a gyerekek kővel, egyszer például nekem betört a fejembe egy gyerek, elhajított valami követ, és én éppen kinéztem a bokorból, és akkor fejbe talált vele. Na most ez persze nem ellenpropaganda az ökoiskoláknak és a zöld környezetnek és a zöldövezetnek, éppen ellenkezőleg, hogy ezekkel meg kell tanulni együtt élni, ezeket kell tudni használni, ki kell alakítani a megfelelő környezetet, szabályokat, stb., és nem ellenségnek tekinteni, és még annyit szeretnék aztán lassan búcsúzóul még mondani, és kiegészíteni mindazt, hogy hozzátenni ahhoz, amit mondtál, hogy ugye különbözőek a gyerekek is. Például emlékszem, amikor voltunk egyszer ebbe a Waldorf iskolába, akkor elmondták ott, hogy a gyerekek sütnek kenyeret, és akkor nincs külön, ahogy mondtad is, hogy a biológia tantárgy, ahol beszélnek arról, hogy a búza megnő, stb., hanem a kenyérsütés kapcsán, akkor a biológiai része volt az, hogy ez egy magból kinőtt búza, itt vannak a búzaszemek, ezt megőrlik, stb., akkor az a számtan volt, hogy akkor 5 cipó, meg 5 cipó, az 10 cipó, tehát hogy így, hogy is mondjam, ilyen probléma, vagy ilyen jelenségeket tárgyaltak meg, és nem tantárgyakat oktattak. És erről jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy vannak nagyon-nagyon különböző gyerekek. Ha például egy gyerek nem passzol bele az iskolába, az iskola szisztémájába, gondolkodásába, az ottani rendszerbe, akkor azt problémás gyereknek tekintik. Sokszor úgy bánnak vele, mint hogyha mentális problémái lennének, vagy ha valami baj lenne azzal a gyerekkel. Mert van például olyan gyerek, aki nem tud megülni egy helybe, de viszont kiváló eredményt ér el egy olyan iskolába, ahol a gyerekek fekszenek. És nagyon jól elvannak, és úgy oktatják őket. De van olyan gyerek, aki pedig kikészülne ettől, hogy neki oda le kell ülnie, meg le kell feküdnie, azt szereti, hogy beül rendesen a padba, eligazítja a kis cuccait, a kis dolgait, és meghallgatja, hogy mit mond az illető, akit tanárnak neveznek. És attól érzi jól magát. Na most ugye az össziskola rendszernek is, ezt az állami iskola rendszernek is tudnia kellene produkálni, hogy a gyerekeket a saját habitusuknak, karakterüknek, mentalitásuknak megfelelő iskolába lehessen vinni, mert vannak, ahogy mondtad, olyan gyerekek, akik kifejezetten művészi képességekkel rendelkeznek, és művészi hajlamokkal, és egészen másképpen gondolkodnak, és egészen másképpen viszonyulnak mindenhez, mint azok, akik mondjuk inkább ilyen szaktudományos, vagy valami hasonló más szempontból néznek, azokra nem is beszélve, akiknek egyáltalán nem érdekel semmi, és őket is iskolába kell járatni, és nekik is egészségeseknek kell lenniük, és nekik is vinniük kell valamire. Szóval elnézést, hogy így elkalandoztam, és a személyes élményeim megelevenedtek a téma kapcsán, de bizony az iskola és az oktatás, és a környezet, és a sokszínűség, az minden szempontból nagyon-nagyon szorosan összefügg egymással.
Ez így van teljesen, és egyébként szerintem jó, hogy elmondtad a személyes élményeidet, mert ugye így felidézted azt, hogy voltak tanárok, akik nem szerették az iskola udvarán a növényzetet, de hogyha ebbe is jobban belegondolunk, tehát ugye nyilván azért nem szerették, mert azt gondolták, hogy nem átlátható, hogy mi történik ott a gyerekekkel, de hogyha egy olyan iskolai udvart képzelünk el magunk elé, ami kopár, szürke, nélkülözi ezeket a tereptárgyakat, de lenne egyébként hely növények ültetésére, hát szerintem egy borzasztó benyomást alakít ki. Tehát a gyerekek természetüktől fogva szeretnek fáromászni, lógni az ágakon, leveleket gyűjteni, vagy akár csak egy fát lerajzolni. Tehát ehhez mindenképpen az kell, hogy ott legyen a környezetükben. Hogyha egy iskolába például gyümölcsfák lennének, akkor ott ki lehetne használni ezt a mászhatóságot, azt is, hogy végigkísérhetnék a gyerekek, hogy terem, mikor lesz gyümölcs rajta, megkóstolhatnák a gyümölcsét. Nyilván felmerül egy olyan aggály, amit te is említettél, hogy veszélyes lehet a fáramászás, de én azt gondolom, hogy a mászókedvű gyerekek meg fogják oldani ezt máshol is. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha inkább örülnénk annak, hogy ez egy felügyelhető helyen történik. Tehát, hogy nem esik bajuk, csak nyilván akkor ez a tanárok részéről is megkívánja az odafigyelés, de szerintem nem az a megoldás, hogy kopár udvar az mindent meg fog oldani, és akkor nem kell a tanároknak se vigyázni, hanem egymással beszélgethetnek. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell becsülni a fákat, mert hűsítő árnyékot tudnak adni nyáron, üdítő látványt nyújtanak, és hát a gyerekek számára meg játékos izgalmat kínálnak. Tehát én azt gondolom, hogy az sem jó, hogyha már egy felnőtt le tud mondani ezekről a dolgokról a saját kényelme érdekében. Tehát szükség van a fákra, és jót tesz a gyerekeknek. Tehát sokkal inkább, hogyha olyan környezetben vannak, ahol vannak fák, bokrok, zöld terület, ott a gyerekeknek a munkamemóriája és az összpontosítási képessége is 20-30%-kal növekedni tudott. Tehát én szerintem megfontolandó az, hogy a zöld környezetet közelebb hozzuk a gyerekekhez az iskolai környezetben is.
Igen, hát nagyon köszönöm a beszélgetést, és Évának az értékes információkat, és nagyon hasznos és fontos gondolatokat, a hallgatóinknak a figyelmet, és annak reményében búcsúzunk el, hogy a beszélgetés az egy kicsit szélesebb, hogy is mondjam, szélesebb látókört is eredményezett, tehát hogy ennek a témának a kapcsán egész életünkre vonatkozóan pozitív érzeteket keltett az, hogyha sokszínűség vesz körül bennünket, ha sokszínűek az iskolák, ha az emberek is sokszínűek lehetnek, a tanárok is, a könyvek is, a diákok is, a környezet is, és ezek egyenrangúak, és ugye itt arról már nem is beszélünk, ugye, hogy a sokszínű környezet, a sokszínű változatos környezet, az milyen mértékben segít abba, hogy el tudjuk fogadni a másságot, a sokszínűséget, a minden területen az embertársainkkal, gyerekek már az iskolatársaikkal, felnőttek a társadalomban, és hogy tulajdonképpen ez mind-mind-mind cáfolja azokat a szörnyűségeket és azokat az irányzatokat, amilyen irányba mostanában ez a fajta szuverenista, meg illiberális, és nem tudom milyen a politikai mozgalmak, amilyen irányba mennek. Szóval ezt kellene megőrizni, és azt gondolom, hogy ez a normalitás, nem pedig az. Köszönöm még egyszer a hallgatók türelmét, figyelmét, és Évának a kellemes, hasznos és nagyon informatív beszélgetést.
Én is köszönöm a hallgatóink figyelmét. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a természethez való hozzáférés a jólét alapvető összetevője, és ez egy olyan jog, amiért mindenképpen harcolnunk kell. Tehát én hiszek abban, hogy figyelnünk kell a zöld felületek kialakítására az iskolákban, a munkahelyen, és meg kell változtatnunk azt a fajta mentalitást, amely szerint a zöld terület az csak a kevesek kiváltsága. Tehát ezt meg kell teremteni minden ember számára.
Igen, nagyon köszönöm még egyszer.